Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor!
8 óra 15, azaz 4:9 van. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Hello, Laci!
Hello, Bocsi, jó reggelt!
Jó reggelt, Gyuri!
Jó reggelt, sziasztok!
És Évi, hello, jó reggelt!
Sziasztok!
Hello, hello! Hú, gyerekek, bemondtuk, hogy mi lesz a témánk, és már jönnek. Uh-huh. A különböző üzenetek és élmények és tapasztalatok, és mondom megint, valaki írt, hogy ő szaporító, és a különbség csak az, hogy neki van nébi engedély, a másiknak nincs, de ő ugyanúgy gondoskodik, meg nem tudom micsoda. Kutyákról van szó, és tényleg egy olyan hír bukkantunk megint, hogy, hát hogy is mondjam, tudtunk róla, de nem nagyon foglalkoztunk vele, de amikor külföldi portálokat végignézel, akkor rájössz arra, hogy Magyarországnak nincs túl jó híre ebben. Arról cikkezett például az egyik újság, hogy az állatvédőknek és a hatóságoknak egyre komolyabban és egyre sűrűbben kell fellépniük a kutya szaporítókkal szemben, akik, tehát most olyanokkal, hogy mindenki, aki megbántódik hirtelen, ne tegye, hogyha
tudja azt magáról, hogy szépen csinálja, vagy nem.
Így van. Tehát akik embertelen körülmények között tartják a kutyákat, és kizsákmányolják, ha lehet így mondani. Uh-huh. És ahogy elmélyültünk ebben a témában, elkezdtünk külföldi portálokat olvasgatni, és rádöbbentünk, hogy mi vagyunk Európa olcsó kutyatelepe. Nincs mese. Aha. Mi Magyarországon. Cikkek tömkelegére bukkantuk, amiben arról írnak, hogy illegális magyar szaporítók látják el Európát kutyákkal, Németországtól Nagy-Britanniáig, és hogy hogyan tartják ezek a szaporítók a kutyákat, az ami egyenesen állatkínzás.
Hát azért a felvevő piacnál is érdekes az a fajta tudatosság, hogy ők ezt tudják, vagy nem tudják, vagy tudomásul veszik, hogy milyen forrásból van az állat.
Kérdés, hogy tudják-e vagy nem tudják, mert például Németországban rengeteg hirdetés van kutyák Magyarországról, és hogy aztán majd amikor kézbe adja a kutyát, az milyen körülmények között történik, hát az lehet, hogy nem is észre se veszed, hogy ez a kutya ez milyen körülményekből származott, és adják oda. Dortmundban volt egy ilyen, lefüleltek egy magyar kis teherautót, tele volt zsúfolva kutyákkal, ezt most tegnap olvastuk, és aztán elvitték a kutyákat állatmenhelyre, de végül mégis egy olyan furcsa jogi helyzet állt elő, hogy vissza kellett adni annak a házaspárnak, aki a kis teherautóban vitte őket, a kutyákat.
Ja, tehát aki eleve kivitte őket.
Igen. És a német hírportálok szerint Magyarország szegényebb régióiban ez egy igen gyors és könnyű pénzkereseti lehetőségnek számít.
Bizony. Békésben is nemrég füleltek le egy ilyen hálózatot.
Hálózat.
Igen. Uh-huh. Igen. Gyerekek, még mielőtt beszélnénk Anitával, rengetegen írtatok. Kérlek szépen olvassátok be, mondjátok meg Anitának, Eleken kb. 2000 kutyát tartanak szaporítás céljából. Leírja, hogy hol van. Itt nem tudunk mit tenni vele, köszönöm, és legyek anonim. Elmondjuk Anitának, aztán sziasztok, egyik barátomat, aki sofőr, megkeresték, hogy kiskutyákat kell kivinni Angliába, egy kanyar 60-100 000 forint, kétnapos meló. Adnak autót, nem kell semmit csinálni az állatokkal. Mutogatták az oltási könyvetnek, hogy legális. Nem vállalta természetesen, de biztos van, aki ennyi pénzre igent mond. Gyerekek, itt tartunk, szóval ez egy... Én azt gondolom, hogy Anita bármikor újra felveheti most Superman ruháját, a Superwoman ruháját, rúgja be a szaporítók ajtaját, és mentse ki a kis síró kiskutyákat a keblein. Tudom, hogy nem teljesen így dolgozik, de hogy hogyan, azt majd megtudjuk tőle. Itt van velünk Tornocki Anita. Szia Anita, jó reggelt, hello!
Sziasztok, jó reggelt!
Hello, milyen a ruhád?
Hát nem Superman. Az a baj, hogy tehát, hogy nincs arra lehetőség sok szempontból sem, hogy ezt felszámoljuk. Egyrészt szerintem sok tízezeres nagyságrend, vagy inkább százezeres nagyságrend a szaporításban lévő kutyáknak a száma.
Százezeres nagyságrend? Most egy kisállatokról beszélünk, 100 000.
Igen. Tehát vannak komplett települések, ahol az egész település abból él. És mindenki tudja, a helyi menhelyvezető is, a helyi menhelyvezető a leselejtezett kutyákat átveszi tőlük, és nem nyomja föl őket, viszont ezáltal a kutyák megmenekülnek, mert a leselejtezett kutyákat egyébként vagy agyon csapják lapáttal, vagy lesavazzák, vagy felgyújtják.
Tehát Jézus,
nagyjából aki nem tud elleni, meg már túl öreg, vagy valamilyen selejt, akkor annak ez lesz a vége, úgyhogy ez...
De látod, hogy egyébként külföldön sem nagyon. Tehát ez a dortmundi eset, amit az előbb elmondtam, azt végigolvastam, nyilván hosszabban írták le, tehát ott lefületek egy kocsit, kimentek, de minden tűzoltó, állatvédő, minden...
Mert nem megfogható. Tehát az a baj, hogy ott kezdődik a legnagyobb probléma, hogy Magyarországon semmi sem definiálja, hogy te mitől leszel egy normális tenyésztő. Tehát attól, hogy az SMS író azt mondta, hogy neki van népi engedélye, attól nem leszel tenyésztő, hogy van népi engedélyed, és attól se leszel tenyésztő, hogy szereted az állataidat. Attól leszel tenyésztő, hogy te szűröd a genetikailag örökletes betegségeket, és tisztában vagy azzal, hogy teljesen 100%-osan egészséges egyedeket viszel tovább.
Ugyanakkor mindenkinek csinálja. Joga van, egy nőstény, meg egy hímkutyát összeereszteni. Összeereszteni, és abból
probléma.
Ugye utódot csinálnak ezek a kutyák, és nem mindenkinek joga van ezt a kutyát vagy felnevelni, vagy eladni, vagy bármi. Tehát innentől...
itt kezdődik a probléma, hogy neked ehhez jogod van, és a nagyobb probléma az, hogy ezt te értékesítheted számla nélkül, szerződés nélkül, minden nélkül. Tehát ez egy borzasztó probléma. Nyilván, ha véletlenül megesik buksi a kertbe, mert belúg valaki, akkor utána a szomszédoknak, meg az unokatestvéremnek elajándékozhatom. Ez egy másik történet. A probléma az, amikor azt hiszi, hogy ez teljesen rendben van, hogy a konyhájában él három szuka, meg két kan, és azokat össze-vissza fedezteti minden fél évben, és eladja. Pedig ő szereti őket, hát ő nem szaporító. Nem attól lesz valaki szaporító, hogy disznóolban tartja, az már egy plusz rémség ebben a történetben. Attól, hogy egy rossz genetikát visz tovább, és kizsákmányolja a kutyát, tehát fél évente születni egy kutyát, annak nincsen
magánélete.
Nem magánélete, hanem kapacitása, hogy regenerálódjon a szervezetet. Tehát egy normális tenyésztő, az mondjuk két évesen fedeztet be egy kutyát, egy szaporító az első tüzelésnél, ami mondjuk lehet, hogy fél éves korában van. És mondjuk a normális tenyésztő az két évesen, négy évesen és hat évesen leelleti a szukát, és utána nyugdíjazza. Tehát, hogy annak van három alma egy életben annak a szukának, míg mondjuk egy, és 8 évesen nyugdíjba megy, míg mondjuk egy 3 éves szukának, egy szaporítónál már volt 8. Tehát, mert mondjuk injekciózza, és nem fél évente tüzel a kutya, hanem 3 havonta. Tehát,
igen, itt az a nagy baj, amit te is mondasz, meg én is, hogy nincsen semmi olyan szabályozás, amely illegálissá tenni ezt, amit most te felsoroltál.
Igen, ez a legnagyobb probléma, és ugye amit Magyarországon te megvehetsz a különböző hirdetési portálokról, az mindig az alsó minőség, mert akiket elkaptak, amire utaltatok Dortmundba, azok felvásárlók, tehát azok nem szaporítók, azok elmennek a szaporítókhoz, vagy vannak ilyen felvásárlói pontok, ahol a szaporítók oda viszik a kutyáikat, és a jó minőségűeket, vagy a jobb minőségűeket kiválogatják, és a reszli, ami marad, az marad Magyarországon.
Hű.
Tehát a kifejezetten rossz minőségű kutyából is a maradványt tudott-e megvásárolni itthon 30-40 ezer forintért. Nyilván óriási a haszonkulcs, mert ténylegesen, bocsánat, hogy ezt a szót használom, előállítani egy jó minőségű kutyát, az 100-150 ezer forint per kutya. Tehát ha megveszek...
Ez csak a befektetés.
Igen, mert két oltással veszed, mert csippel veszed, mert orvosi szűrésekre járt a vemhesség alatt.
Mert várj, akkor mondjunk árakat. Egy ilyen lepratelep szaporítótól egy labrador mennyi, és egy olyan tenyésztőtől, aki odafigyel a génvonalra, stb. Mennyi egy labrador? Mi az árkülönbség?
Nagyon nagy az árkülönbség, mert az egyik az nulla befektetés, tehát az eteti az
anyukát. De mennyi, hogyha én megveszem csomagtartóból, az mennyibe kerül, vagy hogyha elmegyek egy rendesen?
Az lehet akár csak 30-40 ezer forint, mert hogy ott az gyakorlatilag a teljes nyeresége. Tehát a nyereség az gyakorlatilag szinte ugyanannyi, mert hogy nulla befektetéssel keres 30 ezer forintot, és lehetséges, hogy ez a tenyésztő, hogyha nehéz volt a vemhessége a kutyának, és sokat járt a orvoshoz, és mondjuk császározni kellett a kutyát, és nem magától szült, stb., akkor simán lehet, hogy a 200 ezer forintért eladott kiállításra járó szűrt és szépen ellátott kutyán szintén csak 30 ezer forintot keres az a tenyésztő.
Hadd mondjak tehát... egy történetet, amit itt leír nekünk egy hallgatónk, Szabina. Ez csak tényleg a felkonfra már ezt írja. Mi is belefutottunk egy szaporítóba sajnos. Nem voltunk tisztában a dolgokkal, azt hittük tenyésztő. Mondta, hogy 20 éve csinálja. Sajnos a labradorunk beteg is, konkrétan rokkant. Súlyos diszpláziás, ami nem tudom mi, 7 hónaposan műteni kellett mindkét hátsó lábát. Szerencsére találtunk egy kitűnő ortopéd szakorvost, és gyönyörűen helyrehozta ideiglenesen. Ránézel, és nem mondod meg, hogy beteg. Most jól van, de ha újra sántít, akkor őssejtbeültetés lesz nála. Mindent megteszünk érte, pénz, időt nem sajnálva, kutyaiskola, magánórák, oktatóval, de sajnos nem minden kutyus ilyen szerencsés, hogy ilyen szerető családba kerül. Mi megjártuk a poklot a kutyusunkkal, legközelebb már tudni fogom, kitől lehet venni, kik a hivatalos tenyésztők. Üdv, Szabina! Ő mibe futott bele?
Alapvetően abba, hogy ugye vannak olyan örökletes dolgok, vannak szerzett betegségek is, tehát a legjobb tenyésztőnél is bele lehet húzni valamilyen betegségbe, nem azt mondom, hogy nem. De 99%-ban ezeket ki lehet zárni, ugyanis ha 100%-ig egészséges genetikai állományú apát és anyát raksz össze, akkor sokkal nagyobb lesz az esélye annak, hogy egészséges lesz a kiskutya. És a másik, ami fontos szempont, hogyha másfél-két évente ellik az a szuka, akkor van ideje regenerálódni a szervezetének, mintha mondjuk 4-5-6 havonta ellik, akkor gyakorlatilag folyamatosan vagy vemhes, vagy szoptat, tehát hogy gyakorlatilag már annyira nem marad anyag a testébe, hogy nyilván rettenetes minőségű kutyákat tud csak szülni. Ez a
Anita, általában egy családnál vagy egyszer az életben, vagy nagyon-nagyon ritkán az életben fordul elő, hogy egy új kutyát akar beszerezni. Honnan tudom, hogy én most jó forrás, ugye nyilván hirdetéseket nézek. Honnan tudom, hogy én most oda bizalommal mehetek, vagy nem? Hogy tudom megállapítani ezeket a silány szaporítókat a valódi odafigyelő tenyésztőtől?
Eleve ne hirdetési oldalon kezdjek el keresni, hanem kennelre kezdjek el keresni. Tehát írjam be, ha egy konkrét fajtát keresek, akkor írjam be, hogy Oscar kennel, és akkor ki fog adni kenneleket. Amelyik szimpatikus a honlapja alapján, tehát egy normális tenyésztőnek van egy saját honlapja. Amelyik szimpatikus a honlap alapján, hívjam föl, beszélgessek vele. Akinek azonnal van kutyája, onnan fussak el. Mert egy normális tenyésztőnek nincsen éppen aktuálisan kutyája, ha csak nem azt mondja, hogy volt várólistája, de mindenki visszalépett. A normális tenyésztő szemlát ad, szerződést ad, szeretné tudni, hogy hol van a kutyája, mi fog történni vele. A normális tenyésztő nem zárkózik el az elől, hogy te megnézd, hogy hol növekednek azok a kis kutyák az első 8 kis.
De hát ez alap, nem? Tehát, hogy én is úgy gondolom, hogy nincsen kutyám, de ha vennék...
Alap lenne, de az emberek megveszik a 30 ezres kutyát egy hipermarket parkolójában, egy embertől, aki Kis Józsefként mutatkozott be, de nyilván nem úgy hívják.
Hallottál-e ilyenről, amit ír valaki? Azt mondja, a nagy tenyésztők is veszik a kölyök kutyákat, és ötszörös áron adják tovább.
Van ilyen, tehát a nagy tenyésztőnek én a lelkismentes tenyésztőket hívom, akik évtizedek óta ezt csinálják, és a fajta nemesítése a cél, nem az, hogy ne részkedjen rajta. Tehát az igazán nagy tenyésztők nem csinálnak ilyet, mert a saját kiskutyáért nem fog egy rossz minőségű, vagy ki tudja milyen minőségű kutyát eladni, és utána azért felelősséget vállalni. Tehát egy normális tenyésztő, nekem volt olyan barátnőm, vettek nagyon drága pénzért angol buldogot, és amikor kiderült, hogy egy olyan betegsége van, amire nem lehet szűrni az anya és apa állatot, és egyébként sajnos el kellett tartatni néhány hónaposan a kiskutyát, ott azonnal a tenyésztő visszaadta a pénzt. és nem is volt kérdés számára, hogy ez az ő felelőssége, holott nem az ő felelőssége, de nyilván az ő jó híre többet ért neki annál, mint hogy 250 ezer forint ott maradjon nála. Tehát egy normális lelkiismeretes tenyésztő így viselkedik. De én azt gondolom, hogyha van szerződésünk, az azért kell, mert az azt jelenti, hogy szeretné tudni az a tenyésztő, hogy hova kerül az állat, és szeretne adott esetben kapcsolatot tartani. Abba le van írva, hogy hobbi célra veszük, vagy tenyésztési célra veszük az állatot, tehát ha hobbi célra veszük, akkor nem lehet szaporítgatni. Abba le van írva, hogy szeretne kapcsolatot tartani. Ha van valami kiállítás eredménye a kutyának, arra szeretne tudni. Tehát ezek mind le vannak írva. És nekünk ez egy megnyugtató dolog abból a szempontból, hogy pontosan tudjuk, hogy kivel állunk szemben, és pontosan tudjuk, hogy ez az ember valószínűleg lelkiismeretesen végzi a tevékenységét, hiszen szeretné tudni, hogy azokkal a kicsi lényekkel, akiket ő a tenyésztés során elad, azokkal mi fog történni aztán a későbbiekben. Tehát az nem az van, hogy most én megunom, és odaadom az unokatestvéremnek, és nem szólok neki, mert nem lehet ilyet csinálni.
Anita, itt a Dortmundi esetet is mondtuk, ebben van valami nemzetközi együttműködés, hogy esetleg megszorongatni ezeket a szaporítókat?
Van is, meg nincs is, tehát együttműködik nagyon sok hatósági szervvel, akik kifejezetten vámügyintézési, állategészségügyi dolgokat csinálnak. A probléma az, hogy általában a transzporttal kapcsolatos dokumentumok nagyon nagy részt rendben vannak. Ah. Ha van 50 kis kutya egy teherautóban, vagy 100, nem fogja a vámos egyesével megnézni, hogy azok a csípek azokban a kutyákban vannak-e. Ott van 100 darab útlevél, és ott van egy papír, amin az a 100 útlevél szerepel, mint hivatalosan elindított transport. Tehát lehet, hogy nem azok a kutyák, lehet, hogy azokban a kutyákban nincs is csip. Tehát ez az kéne, hogy azokat a kutyákat elvigyék titervizsgálatra, hogy valóban bennük van az oltás, hogy egyesével leolvassák a csipet, és akkor tudnánk előrelépni, mert sajnos ez olyan mennyiségű pénz, hogy állatorvosok is.
Elképesztő. Egyébként itt írják, Magyarországon Beagle 60-70 ezer forint, Olaszországban Beagle kölyök 900 euró. Más azt írja, rengetegen írják eleket. Tehát többen írják, hogy eleken van valami nagyon nagy helyzet. Én nem tudom, hogy ez...
Ja, mindenhol van sajnos, tehát mindenhol van. Tehát nekünk volt szaporítónk Pest megyébe, volt Lipcsés megyébe, volt Beheves megyébe, tehát nincsen sajnos különbség. Van a Pesten, Kecskébányán van az egyik legnagyobb szaporító az országban, tehát hogy sajnos nem...
Itt a törvényi szabályozás hiányzik, én azt látom.
Egyértelműen az hiányzik, illetve az, hogy megértsék az emberek, hogyha olcsó kutyát szeretnének, akkor fogadjanak örökbe, akár fajtamentő szervezettől, hogyha mindenáron fajta tiszta kutyát szeretnének, és ne vásároljanak 30-40 ezer forintért, mert az nem lesz egészséges. És ahogy a hallgató is írta, a világ pénzét rá fogod költeni, és ott fog zakogni a gyerek, amikor beteg lesz a kutya, vagy ne adj Isten meghal. Tehát ezek nagyon sokszor, ezek a kiskutyák nagyon betegen kerülnek családokhoz. Ugye semmilyen higiénés szempont nincs szem előtt tartva ezeknél a szaporítóknál, tehát mindenféle emésztőszervi problémával kerülnek a családokhoz.
Anita, értjük, sajnos be kell fejeznünk, köszönjük szépen, vedd fel a Superwoman ruhádat, és száguldjál elekre vagy bárhova.
Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy foglalkoztok ezzel a témával.
Oké, mi köszönjük, ez pontos volt. Így van. Köszi, puszi, szia, Tornoszki Anita!
Nagyon átérzem egyébként. Most akarok venni mosogatógépet.
Igen, igen, hát akkor menjél fajta tiszta tenyésztőhöz.
Muszáj lesz a drágábbat.
Anita annyira általánosítva beszél, hogy ez felháborító, szerintem pont nem általánosítva beszélt. Anita nagyon-nagyon differenciáltan beszélt. Pont elmondta azt, hogy hol érdemes,
igen,
mire kell figyelni,
igen,
és
igen,
hol van a baj. Nem általánosított, az ellenkezőjét tette, felhívta a figyelmünket arra, hogy mit ne tegyünk, és hogy mi zajlik ebben az országban.
Hát meg talán megértettük, hogy súlyosabb ez a probléma, mint hogy legyintsünk rá, jaj, ja, vannak, igen, ezek a kutyaszaporítók.
Abszolút. Jó, köszönjük szépen Anitának. Gyerekek, mindenki valószínűleg minden családban előfordul, hogy volt kis házi kedvenc, vagy van kis házi kedvenc. Arra lennénk kíváncsi, hogy mi az a helyzet, mint hogy egyébként a kutyával, a labradorral leírta az egyik hallgatónk, hogy amikor téged csúnyán becsaptak kis állatvásárlással, amikor nagyon nem azt kaptad, amire számítottál. Ez lehet a guppitól kezdve a gorilláig, csak hogy a G-betűseket mondjam.
Abszolút.
Hogy vagy hatalmasan nőtt a kutya, pedig nem azt ígérték. Vagy beteges a macska, vagy ugye a kanári, ha lefordul a csőről, akkor az a kanári miről? Halott. Tehát, hogy mi?
Miről fordul le?
A csőről. Hát van ez az, amit...
Ja, kapat... kanári cső, tudom, így árulják.
Ne, az a facső.
Az a cső.
A facső!
Nagyon nagy vagy. A kanári, a facső.
Facső, a kanári, amivel kapaszkodik a kis,
igen,
mancsaival.
Igen, és akkor egyszer...
Mancsai. Egyre jobb.
És akkor egyszer csak fejjel lefelé van a kanári, akkor lefordult a csőről, így értem.
Annyi, hogy meg kell fordítani a kalitkát.
És hogy ez a vásárlás után két héttel történik.
Akkor nem a cső a hibás.
Akkor nem a cső.